vannak sporttal foglalkozó munkatársa Simon László, továbbá a technikai segítők nevében is megköszöni a figyelmet a szerkesztő műsorvezető Edvi László. Maradjanak továbbra is a Nemzeti Sportrádióval.
Ez volt a visszajátszás a Nemzeti Sportrádióban. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. Férfi kézilabda. A kölni Lanxess Arena ismét Európa legjobb férfi csapatait látja vendégül. Ez a hétvége nem ismer kegyelmet. Idd dől el, kiemelheti magasba a kézilabda legértékesebb serlegét, és kiírhatja be magát örökre a sportág aranyoldalaira. Kövesse velünk a Férfi Kézilabda Bajnokok Ligája 4-es döntőjét a Nemzeti Sportrádióban. Műsorajánlót hallottak. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sportrádió.
Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Ez a Bajnokok. Legendás sportolók és ami a sikereik mögött van. A Nemzeti Sportrádió portré műsora. Minden hétköznap 12 órától. Budapesten az FM 105.9-en.
Köszöntöm a kedves hallgatókat, Balogh Balázs vagyok. A Győr és a Ferencváros csapatai harcolnak a bajnoki címért, és hosszú idő után a győri zöldfehérek megfoszthatják a bajnoki címtől a Ferencvárost. Persze, korábban is volt már Győrben sikercsapat. Hannich Péterrel a soraiban két bajnoki címet szerzett a Győr, majd kétszer lett ezüstérmes és bronzérmes a magyar bajnokságban. Hannich Péter gólkirály is volt a csapattal, bár a 82-es világbajnokságról lemaradt, Mexikóban ott volt a csapatban. Válogatottban az egyik legnagyobb élményének a brazilok elleni 3-0-át tartja. Megmérette magát külföldön is, és 40 éves koráig tartott a pályafutása. Hallgassák meg Hannich Péterrel készült beszélgetésünket.
Győri csodáról beszélhettünk abban az időben, mert hogy a Győr csapat egyszer csak úgy, nem azt mondom, hogy semmiből, de úgy jött, látott és győzött, és hát ugye azért, ha nézzük, akkor itt ugye két bajnoki cím, azt mondtad, hogy csak sajnos, de azért van még itt egymás után két ezüstérem is, sőt van egy bronzérem is. Mitől, hogyan keletkezett ez a győri csoda? Menjünk vissza oda az alapokhoz.
Hát igen, én is erről itt éveztem volna az egészet tulajdonképpen, hogy amikor Verebes József megérkezett hozzánk, hogy 1981 júniusában elég gyenge szerepelt az Eto, tehát 11. helyen volt a bajnokságban. Majdnem azt lehet mondani, hogy kiesés ellen küzdöttünk, és szándékom volt igazából nekem is eligazolni Győrből. Volt is akkor lehetőség arra, hogy a Vasashoz Bundzsák Dezső révén tudtam volna Budapestre kerülni. Aztán megérkezett Verebes József, és egyszer csak elkezdett leülni velünk beszélgetni, és az első szava az volt, hogy ne menj el, mert egy nagyon jó csapatot csinálunk, és bajnokok leszünk. Természetesen senki nem hitte el ezt az egész dolgot, ugye, hogy akkor nem volt divat még igazából a nagy vándormadárság, ugye, akkor egy klubhűség volt a legfontosabb szempont Magyarországon, és ugye mivel minden Győrhöz kötött igazából, nem voltam még távol Győrből, ezért szülői egyeztetések után ugye maradtam Győrbe, és úgy néz ki, hogy jól döntöttem. Úgyhogy így kezdődött tulajdonképpen az 5 éves ciklusunk.
Akkor már mindenki ott volt, vagy akkor érkeztek a játékosok arra a bajnokságra, amit legelőször megnyertetek?
Nem, igazából nem volt kész a csapat, akkor még nem volt komplett, kapusposzton problémáink voltak. Évközben jött Kovács Laci, és középpályás poszton is problémáik voltak, akkor jött Burcsa Győző. Igazából a center pozícióban is problémák voltak, de a center pozíció Szentes Lázárként ugye már a bajnokság elején kezdett és indult, úgyhogy ő már akkor ott volt. Igazából ez a két pozíció, a középpálya, középső része és a kapus kérdés volt az, ami nem volt megoldott. Ez az 5.-6. forduló után alakult ki, és onnantól kezdve a keret teljes mértékben nem változott már.
Hányan voltatok, akik játszottátok végig ezt a bajnokságot? Nem volt azért olyan nagyon sok csere?
13 fő. Nagyon-nagyon ritkaság volt az, hogy ennyi ilyen kevés számmal tulajdonképpen végig lehetett játszani egy bajnokságot. Szerencsére nem volt sérülés, nem volt olyan probléma, miért ki kellett valakit is hagyni, úgyhogy tényleg ugye a mai létszámhoz képest, amikor már 20-25 fős keretek vannak egy-egy csapatnál, ez a 13 fő, ez valamilyen, nem is tudom, fenomenális darabszám volt, úgyhogy mindenki csodájára állt, hogy tényleg 13-an lejátszottuk ezt a bajnokságot.
Ugye Verebes József mondta, hogy ne menj el, mert hogy jó csapat lesz. Mikor érezted te azt, hogy na itt tényleg valami történik, vagy változott valami? Miben lett más az egész?
Igazából az első pillanatban én sem hittem el neki azt, hogy amiket mondott, hogy ez valósággá fog válni. hisz a felkészülésünk nem volt rossz, de az edzőmérkőzéseknek a eredményei nem azt tükrözték, hogy igazából így csoda lesz Győrben. Kaptuk a nagyon nagy vereséget igazából az első edzőmeccsen a Szlovákiában, Ausztriában. Aztán elindult a bajnokság is, az első meccsen ugye mindjárt egy 4-3-as vereséget szenvedtünk Ózdon. Aztán utána egyből Tatabán nyertünk 5-3-ra, majd Szegeden 4-1-re. És igazából ott kezdtem érezni, hogy itt valami elindult, hisz 3 meccsen majdnem 15 gólt tudtunk, és a csapat egy támadó szellemi társaság volt, és itt lehetett érezni, hogy na, valami elindult ebbe az egész dologba. És a szegedi meccs után soha nem felejtem el, Magyar Lajos kérdezte meg Verebes Józsefttől, hogy a mérkőzésünknek, te Józsi, itt tudunk futbolozni mi? És erre mondta Veres, hogy még ennél is jobban. És ma is megborzongok tulajdonképpen ezek a mondatok után, úgyhogy itt éreztem először, hogy valami elindulhat, aztán ugye jöttek a meccsek sorba, folyamatosan jöttek a győzelmek, jöttek a gólok, jöttek a nagy létszámú, nagy különbségű győzelmek igazából, akkor kezdett az ember gondolni, hogy ebben még valami lehet.
Ez egy olyan csapat volt, amik ilyen totál támadó futballt játszott?
Igen. Hát, sajnos Lajvi Gabit egy kicsit hátrahagytuk egyedül, úgyhogy mondtuk, hogy védekez, majd mi megoldjuk elől. Igazából meg volt a 3 támadó középpel és a 3 csatár, akiből kiszakadtak a gólok az évek során, és nagyon kevés, igazából keveset fordítottunk a védekezésre igazából, mert az ellenfélnek a zónájában megkezdtük a pressing játékot, és ennek ez volt a lényege, hogy ne kelljen mindig hátulról indítani az akciókat, hanem mindig az ellenfélnek a középső zónájába tulajdonképpen induljunk, kevesebb futás, sokkal gyorsabban kapu előtt vagyunk, és ebből lettek tulajdonképpen a sok gól.
Milyen volt akkor a magyar bajnokság?
Azért volt egy nagyon jó Fradi Nyilasékkal, volt egy nagyon jó Honvéd, nagy antiga Rabályékkal, volt egy Pécs Dárdaiékkal, volt egy Fasas Váradi Béláékkal. Tehát azt mondhatom, hogy nagyon volt egy Tatabány, a Csapó, a Diós Győrben 6 olimpiai válogatott. Tehát finoman fogalmazva azt lehet mondani, hogy sokkal nívósabb klubok voltak bent akkor sajnos a NB1-ben, mint a jelen pillanatban most vannak.
A vidéki foci még akkor is egy kicsit ilyen hányatott sorsú volt?
Nem mondhatom, hogy hányadott sorsú volt, hanem kezdett a vidéki futball felkapaszkodni a budapesti futballal szemben, hisz mind a Tatabányi, mint ahogy mondtam, a Tatabánya, a Diós Győr, a Békés Csaba, az Eto, a Pécs, azért már elég kemény riválisai voltak a budapesti csapatoknak.
Ti hogy tudtátok ezt átvenni rögtön, amit Verebes József mondott? Mert hát mondtad ugye, hogy támadás.
Igen, hát egy egészen másfajta edzésmunkát végeztetett velünk, mint amit az előző időszakban megszoktunk. Mindent labdával csináltunk, minden dinamikusan és minden meccs szituációban, és tulajdonképpen ezek a jöttek, és ezek a szituációk ugye visszaköszöntek a mérkőzésen is, és innentől kezdve ezt az ember elővette a nyitott agyból, hogy a verebe szoktam mondani, ha nyitott az agyad, akkor innentől kezdve nincs miről beszélni. Jó úton jársz, úgyhogy az edzésmunka volt egészen más, mint régen.
Most, hogy azért, hogyha végignézünk a csapatoknál, nem mindenütt a vezetőedző tartja az edzést, hanem csomó feladatot átad a pályaedzőnek. Verebes József mennyire vett részt a napi munkában?
Hát az első időszakban teljesen. Tehát amíg ki nem alakult ez a rendszer, és ki nem alakult a monotonizmus tulajdonképpen ebben az egész rendszerben, hogy mindenki tudta a feladat, mindenki tudta, hogy mikor merre kell menni, addig teljes mértékben ő csinált mindent. Aztán utána már leosztott egy-egy feladatot másnak is. De addig, amíg nem látta azt, hogy minden 100%-ig működik a visszatámadás, a letámadás, a labda kihozatal, addig mindig mindent ő csinált.
Amikor az első évben, amikor bajnokok lettetek, gondolom megleptétek az ellenfeleket. Mi volt az ő vélekedésük? Hogyan fogadtak benneteket, hogy most jön ez a Győr, aztán mindenkit itt kitöm ennyi góllal?
Igen, én azt gondolom, az elején nem vettek komolyan bennünket. Tehát az első 3-4-5 mérkőzésen azt gondolták, hogy na ez kifutott szekér, és onnantól kezdve, amikor a 6.-7. meccs is ilyen arányú eredmények születtek, hogy 5-3, 6-4, 7-1, 8-2, akkor már kezdtek azon gondolkodni, hogy amikor eljönnek Győrbe, az legyen az első feladatuk, hogy minél kevesebb óllal ússzák meg ezt a győri kirándulást. És hát ugye mindenki fantasztikus módon beszélt a Győrről, totális futballról beszélt Magyarországon, hogy ilyen keveset látott még az időszakban a magyar futballközönség. Nem értették azt igazából, hogy mitől van ilyen fizikai állapotunk, mitől van ilyen frissességünk. Mint ahogy mondtam annak idején, ugye mindent labdával, tehát egy egészen megváltozott edzésmunka volt, egészen más stílusban edzettünk, rövidebbek voltak az időintenzitások, különböző olyan gyakorlati sorozatok voltak, amikor speciálisan 8-8 elleni játék mondjuk 90 méteres területen belül 8 perceket játszott. Tehát azért egy óriási fizikai megpróbáltatás volt az edzés is.
Ez mindenki partner volt? Tehát mondt, összejött egy olyan jó generáció is, amelyik erre éhes volt, a sikerre éhes volt?
Én azt gondolom, igen. Tehát senki nem ágált ellene, mindenki tette a dolgot, és hogy jöttek az eredmények, egyre jobban hittünk benne, és innentől kezdve nem volt kérdés, amit a Verebes úr mondott, ugye, hogyha jobbra megyek, akkor jobbra megyek, ha balra megyek, ha balra megyek. Ha jó volt, ha nem volt, jó mentünk természetesen, mert láttuk azt, hogy az eredmények pozitívak voltak.
Érkeztek sorra a válogatott meghívók is?
Érkeztek volna sorra a válogatott meghívók, igen, csak ugye abban az időszakban a Verebes és a Magyar Labdarúgó Szövetség között volt egy kisebb fajta nézeteltérés, és ugye elég nehéz volt abban az időszakban Győrből a válogatottba bekerülni.
De azért neked sikerült?
Igen, hát végeredményben ugye a 82-es világbajnokságra hárman kerültünk benne a Győrből, a Szentes Lázárral és a Pócik Józsival, és ugye a kiutazást igazából csak Szentes Lázár kapta meg, mi ketten nyitva maradtunk Győrben, úgyhogy eléggé kellemetlenül éltett, főleg engem is magyar bajnok volt királyként, nem tudtam részt venni világbajnokságon, aztán 86-ban következő évben pedig kárpótolt minden, bár az eredmény nem csak maga a világbajnoság.
Akkor beszéljünk egy picit erről a gól királyi címről, az hogy született meg?
Hát ez így csak jött magától, tehát igazából automatikusan, ugye én egy támadó offenzív középpályást játszottam mindig is. Nagyon jó hármasunk volt a jobb oldal, Csonka Gyulával, Szabó Ottóval, nagyon jól megértettük egymást. Nagyon sok labda volt olyan, mind a mi alapon arra visszaévés 16-osra, amit hátulról mélységben érkezett, tudtam gólt ugni. És ugye
szabadrugások, 11-es
is volt, és ugye a 11-es is az én reszkortom volt igazából. Hát volt könnyebb 11-es, volt nehezebb 11-es természetesen, ugye így jött össze tulajdonképpen a 22 gól.
Szeretett mindenki benneteket egyébként, ugye szintén az NB1-ben, vagy voltak egy idő után már terhesnek vett benneteket?
Hát nem tudom, hogy mindenki szeretette bennünket, valószínű azok az ellenfelek, akiket kitömtünk, nem nagyon szerettek bennünket, ugye ennek egy éges példája volt az Ózdi Fekete nevezető játékos, aki ugye decemberi napon játszottunk Győrben, és 1-0-ra vezettek az 5. percbe, és mondta, hogy na, most megkaptátok, itt van nektek. És amikor az 1-0-ból lett 9-1 utána, azt mondta, hogy többet már ne rúgjunk, úgyhogy már kérte azt, úgyhogy nem hiszem, hogy szerettek bennünket.
Persze, erre céloztam, hogy ezt a történetet azért elmesélt. Az első év végén volt a Fradival az a nagy csata?
Igen, ülőjúton volt, igen, a 4-3-as győzelem, ami szakadó esőben volt, és Teltházat is az utolsó pillanatban, akkor még nem volt divat, az utolsó pillanatban a televízió is adta a mérkőzést.
4-3, rengeteg gól ott is, és egy Fradi közönség.
Hát igen, tehát nem volt mese nekünk a bajnoksághoz, hogy megnyerjük, ahhoz a Ferencváros ülőúti stadionjába kellett nyernünk, és ugye amikor mentünk Budapestre, akkor Verebes József kitalált egy taktikát, ugye Burcsa győzött, hogy letett a kispadra, sérülten nem akarta kezdetni, aztán a másik félidőben ő is beszállt a játékba. Úgyhogy egy nagyon-nagyon jó mérkőzés volt. Volt is róla kazetta sajnos, a mai nap sajnos már nincs meg, úgyhogy kár értem, mert azért jó lett volna azokat még visszanézni, ezeket a harcokat.
De hát az ellenfelek azért gondolom, hogy készülhettek arra, mert már tudták, hogy mit fogtok játszani, miért nem tudták megakadályozni ezt, hogy átrohanjatok rajtuk?
Én azt gondolom, hogy azért nem tudták ezt megakadályozni, mert volt egy sémánk, volt körülbelül 2-3 fajta variációnk, amit begyakoroltunk, és ezt éjjel-nappal a kelet-éjszaka felkelve tudtuk ezeket a dolgokat, és nem beszélve arról, azért minden nagy képviselő nélkül mondhatjuk, hogy volt 6 olyan futballista ebben a csapatban, akinek olyan kreativitása volt ez a játékhoz, hogy a pillanat törtész adta a 2 vagy 3 lehetőségből, ki tudott még egy negyediket talán hozni, és igazából hiába készültek rá, nem tudták, hogy mi lesz a következő lépés. Ennek ékes példája volt a Gyuszi, a Hajszán Gyuszi, ugye, aki a bal oldalt játszott, aki tényleg aztán mi se tudtuk, hogy ő mit fog csinálni.
Sok 11-est például.
Igen, csinált ő is, igen.
Általában azért, hogyha ilyen jól megy a csapatnak, akkor a mai világban legalábbis a legjobbakat megpróbálják gyorsan elszipkázni. Ez nálatok azért nem nagyon valósult meg.
Nem, ugye, amint mondtam először is, hogy igazából akkor nem volt nagyon divat a vándormadárság, ugye abban az időszakban, 80-as években, és igazából mivel jól éreztük magunkat, nagyon jó közösség volt, a Győrben a közönség szeretett bennünket, megvoltak azok az anyagi lehetőségek, és megvoltak azok a támogatások tulajdonképpen, amik a klub részéről, amik szükségesek voltak, nem igazán szerettünk volna elmenni. Egy jó csapatból senki nem akar elmenni.
Ugye ott állt mögöttetek a győri vagon és gépgyár, ha jól mondom, hát azért abban a korszakban, abban az időszakban ez nagyon sokat jelentett.
Igen, a vagongyár ott állt mögöttünk, igazából anyagi támogatással is segített bennünket. Nem lehet azt mondani, hogy nagyon nagy pénzzel segített bennünket, de természetesen segített. Az volt a legfontosabb igazából a gyárban, hogy a vasárnapi vagy szombati mérkőzéseket mi nyerjük, mert akkor tudta vezérigazgató úr Horváth Ede, hogy akkor hétfőn a munkások jó szívvel mennek dolgozni, és dupla termelést fogunk csinálni. Nem beszélve arról, ugye, hogy az első időszakban lévő kevés közönséget szép lassan föltornáztuk átlag 20 ezer nézőre, úgyhogy nagyon jó hangulatú és esti meccseket játszottunk.
Akkor ti jól kerestetek?
Hát mit jelent a jó keresés tulajdonképpen az időszakban? Hát ahhoz képest, hogy mindegy egyszerű munkás ember, biztos, hogy többet kerestünk és jobbat kerestünk. De én azt gondolom, hogy leestettük az asztalra azt a dolgot, és innentől kezdve abban az időszakban meg sem kérdezték, hogy mennyi a mi fizetésünk, hogy mennyi a prémiumunk, hisz az embereket szórakoztató tulajdonképpen szombaton 90 percen keresztül.
Nézzük egy kicsit a Rábaeto nemzetközi szereplését, mert ugye a bajnoki címekkel, meg az ezüstérmekkel az is járt, hogy a nemzetközi kupában megmérethettétek magatokat, és hát ott is voltak igen érdekes eredmények, és olyan játék, hogy közönség csalogató.
Az első mindjárt a Standard Liège-i mérkőzés volt, ami felemelő érzésű volt tulajdonképpen a hazai mérkőzés, az idegenbeli nem. Sajnos ugye elég tartalékosan álltunk fel azon a mérkőzésen, hisz előtte években a Juventus elleni kupa meccsből ugye több játékosunk két sárga miatt nem játszhatott, és több játékosunk sárga miatt ugye azt a mérkőzést kihagyta, és ugye ugyanazt a fajta futballt játszottuk, mint a hazai mezőnyben, tehát ezt az offenzív játékot, és hát akkor a Standard Liège tulajdonképpen Európa legjobb négy csapata között ott volt, Dardennel az élen, úgyhogy sajnos a kinti mérkőzésen kikaptunk 5-0-ra, és hazai mérkőzés, ugye Telthazvert játszottuk, és az első pillanattól kezdve egy óriás offenzívát nyomtunk rájuk, és megvertük őket 3-0-ra, de sajnos ez kevés volt továbbjutáshoz.
És akkor mondták, hogy persze, hát a itthon elég, az külföldön nem elég?
Igen, hát voltak ezek a hangok, ezek megjelentek tulajdonképpen természetesen. Én azt gondolom, hogy egy picikét eltaktikáztuk magunkat, egy picikét zártabban kellett volna játszani ezen a kupa meccsen, főleg a kinti meccsen. Azért nem volt probléma, hisz egy kapusztunk, négy támadóval álltunk fel, de kint egy picikét más kellett volna játszani.
Mi lett a következő évben?
A következő évben ugye ott egyet mentünk tovább, és a következő mérkőzésen ott is elbuktunk igazából. A jól emlékszem, a Manchester United volt a következő időszak. Ott kint egy nagyon jó meccset játszottunk, de ott 2-0-ányban vagy 3-0-ányban kikaptunk ott is. Visszavágott, megint nagyon jó meccs volt, 2-2 lett Győrben. Teltház előtt emlékezetes maradt számomra is, hisz második gólt én rúgtam, egy hatalmas 25 méteres bombagolt. El kell azért mondani azt, hogy egy 0-nál én kihagytam a 11-est, tehát azért volt olyan dolog, amit az ember nem rúgott be, de nagyon-nagyon jó meccs volt, és nagyon jó élmény volt tulajdonképpen egy ilyen klubban, ilyen játékosok ellen játszani.
Érdekes vagy, ezt a te gólodat a Manchester ellen nem emlegetik annyira, mint mondjuk a fehérváriak gólját, mondjuk Wittmannét.
Igen, hát azért, mert a Fehérvár az itt előbbrébb került ugye a kupa szereplésből, mint az Eto. Hát természetesen Vidaltonnak nagyon a szerepe volt, hogy odáig eljutott.
Mi hiányzott nektek ahhoz, hogy itt nemzetközi porondon is mondjuk azt a játékot tudjátok produkálni, mint a magyar bajnokságban?
Ugye az a játékos állomány, az a játékos keret, ami volt, az elég volt a magyar bajnokságban. Hiányzott több poszt, olyan megfelelő kvalitású képességű játékos, válogatott szintű labdarúgó, aki ha hozzánk került volna, akkor abból nagyobb lehetőségünk lett volna. Volt is rá törekvés a klub részéről, hogy annak idején, hisz jól emlékszem, mindenki Kordos Józsi is, ugye nálunk edzett már, úgy volt, hogy leigazoljuk, és aztán az utolsó pillanatban a felsőbb utasítás, ugye vissza kellett mennünk menni Újpestre. Aztán ugye Róth Antalt ugye akkor el akart hozni Pécsről, őt sem tudtuk elhozni, nem engedte tulajdonképpen a Pécs, és a harmadik ugye támadó poszton a Lázár mellé szerettük volna a Dajka Lacit annak hozni, de hozni, vagy a Laci kevesebbet játszott abban nagyon nagy honvédba, és ugye mindenféleképpen szerettük volna őt idehozni Győrbe, de hát őt sem tudtuk leigazolni, úgyhogy igazából a játékos állományunk minőségileg nem nagyon változott.
És még akkor is olyan kevesen voltatok? Említetted, ugye, hogy 13 játékossal nyertétek az első szezon
szinten. Ugye akkor 15-16-an voltunk már, ugye akkor bejött már Szepesi Laci, bejött már Vági Jani, úgyhogy voltunk többen már, de én azt gondolom, hogy kvalitásban és minőségben, ami a nemzetközi szinthez kellett volna, biztos, hogy szükség lett volna három játékosra minden csapatézve egy-egy fővel.
Ugye beszéltünk a bajnoki címekről, de jöttek az ezüstérmek is, azok csalódások voltak már utána nektek?
Hát ugye a harmadik időszakban, ugye a két bajnokság után ugye mentünk ugyanúgy a harmadik bajnoki címért, aztán volt egy ominózus, ugye 20 ezer nézőt lejátszott Eto Honvéd mérkőzés, amin a Honvéd ugye vezetett 2-0 a Győrben, aztán két perc alatt kiegyenlítettünk 2-2-re, aztán egy második volt egy győri nevezető játékvezető nem adta meg. Annak okán, hogy a fejpárbajban a Szabó Otto meglökte a nála három fejjel magasabb nagyantit, és a gólhelyet szabadrúgást ítélt kifelé. És ugye így a mérkőzésnek az eredménye egy 2-1-es vereség lett, hogy hazai pályán, aztán elmentünk ugye utána szerdán Pécse ott is kikaptunk egy, és innentől kezdve elment a bajnokság, ugye jött az ezüstérem. Egy kicsit csalódás volt, de már akkor nem volt benne annyi szerintem bennünk, hogy a bajnokságot megnyerjék. Attól függetlenül, ha Honvéd elleni mérkőzés nem vereséggel ér véget, akkor meg lett volna.
És a következő év, ott volt esélyetek nyerni?
Hát ott már igazából nem. Tehát ott már az a negyedik év, az már egy kicsit nehezebb volt igazából, akkor már átalakult a csapat, akkor már több játékos. Abból az első keretből ugye külföldre távozott, Pócik Józsi elment, Glázer Robi elment. Már jöttek új fiatal játékosok, ott már nem volt meg az a kohéziós erő a csapaton belül, ami arra vitte volna a társát, hogy a bajnoki aranyra meg tudtuk volna nyerni.
Véget ért ez a verebes korszak?
Hát 5 szép év volt, én azt gondolom, ez egy csodálatos 5 szép év volt, ebből 2 arany, 2 ezüst, 1 bronzzal. Mindenki hozzátette a magáit, ugye mindenki próbált ebből profitálni, ugye mi is abban az időszakban nagyon nehezen lehetett menni külföldre, úgyhogy mi is az volt a célunk mindenféleképpen, hogy külföldre tudjunk menni, játszani. Ugye akkor volt egy szabály, hogy 30 év alatt nem lehetett kimenni játszani külföldre, úgyhogy én azt gondolom, hogy egy csodálatos 5 év volt, lehetett volna több is, de akkor már nem volt olyan minőségi a csapatban, hogy ki tudtuk volna még húzni tovább.
Neked is sikerült külföldre menni?
Igen, hát igen, nagy nehezen én is sikerült külföldre, nem a 86-os világbajnokság után én is kikerültem a Nancy Lorrainhez Franciaországban. Igazából jutólag elmondható, hogy nem ez volt az álmom vágya, hogy Franciaországban menjek, hanem nekem egy élő szerződésem volt a belga Antwerpennel, aztán az akkori rendszer és az akkori problémák miatt ugye ezt a szerződést vissza kellett mondanom, és ugye ez 84-ben volt ez a szerződés, amikor az Antwerpennel kötöttünk egy megállapodás, hogy akkor még nem voltam 30 éves, és így nem engedte ki. Aztán 2 évvel később jött a Nancy, a magyar-brazil meccs után jött Aldo Platini a mérkés után, és ugye a kogoti lehetőségében is nagyon tival ketten kerültünk ki Franciaországba.
De akkor a francia foci nem volt még ilyen, mint a mostani, hogy termeli itt a tehetségeket, és mondjuk van egy Paris Saint-Germain a bajnokságban.
Nagyon jó futballisták voltak, tehát nagyon jó futballisták voltak, a Racing Paris-tól kezdve, ugye egy Fernández, egy Litbászki játszott azért ott külföldiként, Bordeaux nagyon jó volt abban az időszak, Saint-Étienne nagyon nagy csapat volt, a Monaco volt nagyon jó, tehát nagyon jó csapatok voltak, és ugye azért azt hozzá kell tenni, hogy ugye volt felhozatal ott tulajdonképpen, ugye a francia gyarmatokról lévő néger futballisták ugye atlétikusak voltak, gyorsak voltak, sebesség volt, úgyhogy egy érdekes bajnokság volt, és nagyon jó volt, hogy tudtam játszani ott is.
Ti hogy szerepeltetek?
Hát sajnos mi elég rosszul szerepeltünk ugye Nancy-val, az első évben kiestünk, sajnos ugye nagyon sok mérkőzésünk, jól emlékszem 11 vagy 12-szer kaptunk 1-0-ra, hogy nem volt meg igazán a góllövőnk, hiszen engem igazából góllövőként igazoltak, hogy szóval az elsőben 22-t, a másikben 17 gólt rúgtam a magyar bajnokságban, és ugye ennek hatására látták azt, hogy több mint 100 gólt rúgtam az NBA-ben, hogy van bennem gól, és igazából nem támadó középpályást játszottak, hanem kint, hanem jobb szélsőt játszottam, ami nem az én igazi posztom volt.
A francia kaland akkor nem sokáig tartott?
2 éves kaland volt igazából, nem volt rossz, mert azért a másik évben Arsène Wenger volt a vezetőedző, akitől nagyon-nagyon sok mindent tanultam. Ugye akkor már 30 elmúltam, és ugye igazából a pályafutásnak a vége fele volt az ember, és ugye kezdte azokat az információkat begyűjteni, ami szükséges az, hogy az életének a további részén, ha a labdarúgásból tevékenykedik, akkor az legyen. Úgyhogy Arsène Wenger volt az első, akitől sok mindent megnéztem, ellestem, leírtam, úgyhogy és használtam én is sokszor az edzői pályafutásom alatt.
És utána, amikor végeztél Franciaországban, akkor jöttél az MTK-hoz. Miért pont oda?
Hát ugye akkor még visszamentem Győrbe egy fél évre, mert ugye
fél
évig még Győrbe visszamentem, ugye nem éreztem igazából akkor már Győrben azt a varást, amit ugye az első időszakban, ami ugye igazából 1977 és 86 között voltam Győrbe, és ezt ugye 89-ben nem éreztem, és ugye akkor keresett meg ugye az MTK, Verebes József volt a vezetőedző, és ugye nem volt kérdés az, hogy abban a pillanatban, hogy akkor az MTK. 30 éves elmúltam már, ugye egy éves szerződést kötöttem, és az egy évből lett ugye igazából 3 év, 3x1 év. Aztán...
Az MTK hasonló volt, mint a Győr?
Arra formáltam már a Verebes, mikor én oda kerültem, már igen. Igen, akkor hasonló volt, igen, ő is a bajnokságért küzdött. Jó csapatban, jó játékosokkal tudtam együtt játszani, Héres Gabi, Kékesi Rezső, Pölöskei Gabi, tehát nagyon jó játékos társak voltak. Szalai Attila, aki mostani válogatottnak az édesapja, úgyhogy azt gondolom, hogy jó csapat volt az is.
Beszélgettünk már a győri szereplésről, már egy picit átmentünk az MTK-ba is, és azért a válogatottat az csak ilyen nagyon-nagyon érintőlegesen mondtuk el, hogy ugyan 82-ben nem jutották ki a VB-re, aztán ott volt ez a bizonyos 86-os, és hát azóta nem volt sajnos a magyar válogatott kint a világbajnokságon, de hát mindenkitől megkérdeztük, hogy mi volt az oka ennek a kudarcnak, gondolom tőled is sokan megkérdezték már.
Igen, sokan megkérdezték tőlem, hogy mi volt ennek a kudarcnak oka. Mindenki valami olyan dolgot várt tőlünk, hogy valami nagyon nagy dologról beszélgettünk igazából. Én azt gondolom, hogy jutólag edzőfejjel és gondolkodással sok apró nüansz volt, ami tulajdonképpen negatívan hatott, ugye étkezés, edzésmunka, mérkőzések időpontjának ugye nem megfelelő, nem akkor edzettünk, amikor a mérkőzések időpontjai voltak, hanem déli 12 órakor hosszú jumezbe, más volt az étkezés, vértranszfúzióról beszéltek ugye sokan, hogy levették a vért, aztán visszaadták, ami nem igaz, ugye egy biztos, hogy nagyon-nagyon erőltenek voltunk a mérkőzéseken, úgyhogy ha nem megyünk ki az első mérkőzésen a másik fél időbe, hogy szépíteni szeretnék, és megmarad ez a 3-0 vagy a 4-0, akkor csoport másodiként tovább mehetünk volna. De hát az élet ilyen, úgyhogy mi legalább kijuthattunk.
Te hogy értékeled magadban, hogy a válogatottságban megkaptad azt, amire számíthattál mondjuk a magyar eredményeid alapján? A bajnoki eredményeid alapján?
Én azt gondolom, hogy sokkal többször lehettem volna a magyar válogatott, ha én Budapesten játszom. Ez egyértelmű volt. Ugye akkor a vidék ellenesség nagyon nagy volt Budapest és Győr között. Így alakult természetesen, hogy az embernek valóan hiányérzet tulajdonképpen, hogy a 27-ből lehetett volna 57, de hát ez történt, úgyhogy innentől kezdve valamiért én Győrbe szerettem volna maradni, sikert ott értem el, igazából ez nem párosult a válogatottsággal sajnos.
A pályafutásának az embernek mindig vannak ilyen legjei, neked mik a legek, mondjuk a Győrben legjobb meccsed, ilyen legszebb gólod, válogatottban valamilyen emlék?
Hát nekem a válogatottban a legszebb élmény természetesen a magyar-brazil volt a 3-0, tehát annál szebb érzés nem volt Tertán stadion egy brazil válogatott, bár azt mondják, hogy hogy a B válogatott vagy a C válogatott volt igazából, de azt gondolom, hogy a brazilokat bármelyik válogatott megverni az egy nagyon nagy dolog volt. Győrbe pedig én azt gondolom, a manchesteri meccs volt, ami a 2-2 volt, de azon kívül nagyon sok bajnoki meccs volt. Természetesen ami 2-3-at ugtam, Videóton elleni 8-0, Szeged elleni 9-1, tehát mondhatni nagyon-nagyon sokat, úgyhogy több volt ott.
Elég hosszú volt a pályafutásod, ugye?
Igen, mert ugye az MTK befejezése után ugye úgy volt, hogy én leteszem a lantot és abba hagyom. Aztán az egyik barátom felhívott, hogy kéne még egy picit futballoznod Ausztriába, egy ilyen levezetésképpen, aztán levezetésből lett 6 év még. Úgyhogy pontosan 40 éves kor, amíg futballoztam.
Utána jött rögtön az edzősködés, vagy már közben is edzősködtél?
Közben ugye akkor már Verebes József idekelt Győrbe, és akkor már segítettem neki pályedzőként, de igazából a vezetőedzőségben még akkor nem kezdett el bennem motoszkálni. Akkor jött az egész dolog, amikor az utolsó bajnoki fordulóban Ausztriában 40 évesen egy részleges térszalagszakadást szenvedtem, és szombaton történt ez az egész eset, és ugye Győri kórházba szerették volna megoperálni a lábamat, és mondtam, hogy na akkor most itt a vége. Itt kell befejezni a labdarúgást, és mondtam, hogy ez szépen meggyógyul, majd van idő erre rá. Ugye ez volt szombaton, hétfőn pedig már az Óvárnak az edzője voltam.
Akkor gyorsan megkaptad a lehetőséget, és hogy érzed így az évek alatt, hogyan sáfárkodtál vele?
Igen, hát én azt gondolom, hogy volt több lehetőség az embernek, és én azt hiszem, hogy mindegy a labdarúgásban is, hogyha én Budapesten játszom, és nem Győrben, többször is válogatott lettem volna, ha több mecénásom lett, majd több olyan segítőtársam lett volna, akkor biztos vagyok benne, hogy az edzői pályafutásom is egy kicsit magasabb szint lett volna. Attól függetlenül bárhol dolgoztam, bárhol melyen csapatnál csináltam, mindig a maximumot próbáltam kézni az a fajta gondolkodásmóddal, azzal a fajta elánnal, amint játékosként ugyanúgy álltam bele a munkába. És ugye mindig azt szoktam mondani, hogy nem az a lényeg, hogy bajnok leszel, vagy másik, vagy 30 leszel, nem az a lényeg, hogy abban a csapatból mit tudsz kihozni, és mennyit tudsz fejleszteni azokat a játékosokat, tulajdonképpen akivel együtt dolgozol.
De voltál alacsonyabb osztályban, magasabban, voltál sportigazgató is?
Igen, voltam alacsonyabb osztályban, igen, több helyen is voltam magasabb osztályban, MB2-ben, 2 helyen, Gyirmóton voltam sportigazgató az Etónál, 7 évet csináltam a győri futszált, mint sportigazgatóként, volt egy remek, 7 évet egy nulláról indulva csináltunk egy BL4-es csapatot. Úgyhogy én azt gondolom, hogy volt szép időszak a futballban, de és nagyon sok játékos és nagyon sok fiatal játékossal foglalkoztam.
Kedves hallgatók, a Bajnokok rovatának mai vendége Hanik Péter volt.
Ez volt a Bajnokok. A Nemzeti Sportrádió portré műsora. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről.
A hazafutásban hétköznap 15 órától különböző sportos helyszínekre kapcsolunk. Ezt követi a Nemzeti Sportkör, a Nemzeti Sportrádió vita műsora. A hétköznap 18 órától, hétvégén 15 órától kezdődő körkapcsolásban